hogyha egy picit komolyabban vesszük, akkor talán azt mondanám, hogy egy elég nehéz téma, elég érzékeny téma. Amikor kinéztem az ajtón, és láttam, hogy Armand bejön, akkor eszembe jutott az ő foglalkozása. Amikor megy az ember egy olyan helyre, ahol Armand dolgozik, hát nem tudom, ti milyen módon szoktatok menni, én egy kicsit szorongva szoktam, hogy amikor hozzánk nyúlnak, hát ilyen késekkel, meg ilyenekkel, ezt nem szeretjük. De fontos, és hát nagyon fontos, és nagyon tisztelem azokat az embereket, akik ilyen szakmát választanak, ami ekkora felelősséget jelent, és ráadásul ugye az emberek nem is annyira vágyakoznak oda, de mégis nagyon sokat tudnak segíteni. És azt gondolom, hogy amikor a haragról beszélünk, akkor Isten is valami ilyen dolgot készültetni velünk. Valami olyan dologra készül, hogy megszabadítani bennünket valamitől, ami megrothasztja az életünket, ami tönkreteszi az életünket, hogyha ott marad, akkor olyasmi dolog történik, mint a testünkkel, hogyha valamilyen betegség van, és azt nem távolítjuk el. Hát én úgy írtam föl magamnak ennek a mai igének az üzenetét, hogy óvatosan bánjatok a haraggal, mert emberi, felindult haragotokkal könnyen helyet hagyhattok az ördögnek az életetekben. Tehát óvatosan bánjatok a haraggal, mert emberi, felindult haragotokkal könnyen helyet hagyhattok az ördögnek az életetekben. Egy picit felelevenítésül, hogy tudjátok, most egy ilyen sorozatban vagyunk, mégpedig az Efezusi Levélnek a 4. rész 17. versétől egészen a 14. verséig. Szeretném csak föleleveníteni azokat, amiket az elmúlt héten elmondtam, hogy lássuk, hogy ebben a témában vagyunk, így a harag kapcsán is. Ugye úgy fejeződik be Istennek az igéje itt ebben a szakaszban, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hogy ez a cél. Ez a célja ennek a szakasznak is, és Istennek is a mi életünkben, hogy ránk ragyoghasson Krisztusnak az arca, hogy Krisztusnak a fénye fegyen be bennünket, amelyik viszont nem kompatibilis, vagy nem fér össze azokkal a dolgokkal, azzal a 6 dologgal, amit itt felsorol Istennek az igéje. És úgy látjuk, hogyha emlékeztek rá, hogy ebben a világban ez a 6 dolog, ez nagyon erőteljesen benne van, és nagyon erős hatással van ránk. Ugye ezek a hazugság, a harag, a lopás, a bomlasztó beszéd, a keserűség és a paráznaság. És Isten bátorít bennünket, hogy ezeket vessük le, és ezek helyett vegyünk föl valami mást, valami sokkal szebbet, ami illik az ő országához. Erről beszélünk a mai napon is, és úgy épül föl ez a rész, hogy először a 17. verstől beszél arról az ige számunkra, hogy milyen is az, amikor valaki nemet mond Isten igéjének. Amikor valaki nem veszi figyelembe Isten igét, és egy ige igazságot elutasít, akkor elindul, úgy mondhatjuk, a gonoszságnak a lejtőjén, és eljuthat oda, hogy a végén már tulajdonképpen erkölcsi érzékében eltompul. De hogyan is tudom én visszautasítani Isten igazságát? Hát például itt van, hogy mivel tagjai vagyunk egymásnak. Ezt senki nem utasítja vissza, nem mondja, hogy hát ez nem igaz, de azzal, hogyha hazugságokat beszélünk, azzal, hogyha ennek utat engedünk az életünkben, azzal tulajdonképpen visszautasítottuk, azzal tulajdonképpen nemet mondtunk rá. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy Isten igének a visszautasítása az nem így szavak szintjén működik igazán. Persze az se jó, meg az is rossz dolog, meg tudjuk azt, hogyha ilyeneket kimondunk, annak hatása van, de sokkal inkább a cselekedetünkben, ami lelkünkben mutatkozik meg. És hogyha valaki hazugságokat beszél, akkor tulajdonképpen ezt visszautasította, és elindul ezen a lejtőn, és ezért bátorít Pál, hogy ezt ne tegyük, hanem azt mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint való valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hát erről beszéltünk a múlt héten, és akkor az igaz beszédet és a hazugságot néztük meg. Hát a mai napon kérlek benneteket, hogy nyissátok ki ugyanígy a Bibliát az Efezusiakhoz írt levélnél, és kettő igeverset fogunk felolvasni, a 4. rész 26. és 27. versét, és kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Efezusiakhoz írt levél, 4. rész, 26. és 27. vers. Ez a 221-es oldalon van az Új Szövetségben. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Urunk, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és szeretnénk a te igédre alapozni a mi életünket, és nem szeretnénk, Uram, visszautasítani. Kérlek téged, hogy segíts, hogy megértsük, és meg tudjuk valósítani a gyakorlatban is mindazt, amire ma tanítani akarsz bennünket. És Urunk, megvalljuk neked, hogy vágyunk arra, hogy felragyogjon számunkra a Krisztus. Vágyunk arra, hogy beragyogd a mi életünket, a mi lelkünket, és így élhessünk ebben a világban. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Még egy picit szeretnék visszautalni a múlt hétre. Emlékeztek már a két héttel ezelőtti dolgokra. A Galata levélből volt három fontos gondolat, ami nagyon összefügg ezzel az igével, amiről most beszélgetünk. Úgy olvassuk az 5. Galata 5.13-ban, hogy mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. A harag téma az különösen ide tartozik a szabadsághoz, már abban az értelemben, hogyha valaki haragot tart az ő szívébe, valaki nem tud ettől megszabadulni, akkor egészen biztos, hogy rabságban éli az életét. És lássuk azt, hogy Istennek nem ez az akarata, az ő akarata az, hogy szabadságban éljünk. A lélek általi szabadságban. De emlékeztek rá, hogy Pál aztán írja a Galata 16-ban, hogy intelek titeket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Hogy beszél arról a Galata levél, hogy egy szellemi küzdelemben vagyunk. Mégpedig egy olyan harcban, hogy vannak a mi testi kívánságaink, és ez a haragra megint nagyon igaz, hogy nagyon erősen elő tud ez jönni belőlünk, és azt mondja, hogy ezt kell tenned, és közben pedig van a léleknek a vezetése, aki, hogyha bennünk lakik, akkor egészen biztos, hogy a harag ellen szól, és arra bátorít bennünket, hogy elengedjük, megbocsássuk. Ez egy szellemi küzdelem. Ez egy ugyanolyan szellemi harc, mint ami az Efezusi levélnek a végén található, amikor a szellemi fegyverzetek vannak, csak talán emlékeztek rá, hogy mondtam, hogy ez egy ilyen hétköznapi, a csúnya, ilyen nem túl fenkölt dolgokban jelentkezik, de meg kell harcolnunk, mert ha ezekben elbukunk, akkor nem tudunk szabadon élni. És Krisztusnak ez az küldetése volt számunkra, és itt a 24. versben, a Galata levélben olvassuk, hogy akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Azt mondja tehát Isten igéje, és arra bátorít bennünket a mai napon, hogyha bármi olyan dolog van benned, ami megbocsátatlanság, vagy ami egy nem Isten szerint való harag, egy emberi harag, akkor ettől szabaduljál meg. És hogyha most úgy is vagy vele, hogy azt mondod, hogy ez nem könnyű, vagy pedig nem akarsz, akkor arról szól ma Isten igéje a mi számunkra, hogy tegyük ezt meg, és merjük kimondani az első lépést, ha van ilyen az életünkben, mert ez csak megnyomorítja az életünket. Ugye a harag az egy olyan dolog, ami végigkíséri az egész életünket. És ahogy az ember idősödik, egyre több haraggal találkozik, egyre többször van oka az ő testi mi voltának arra, hogy megharagudjon. Amikor fiatalok vagyunk, iskolások vagy egyetemisták, már ott is vannak ezek a dolgok, de talán ott még nem oly mélységben történnek ezek, de ahogy éljük az életünket és belemegyünk az élet nehézségeibe, egyre több ilyen dolgot gyűjtünk össze. És hogyha nem tanuljuk meg ezeket feldolgozni, ha nem tanuljuk meg ezeket letenni az Úr előtt és az Úrral megharcolni, akkor ezek fölgyülemlenek az életünkben, és egy teljesen biztos megkötözöttséget fog jelenteni. Nem tudunk szabadon élni, mert a harag munkálkodik a szívünkben. Ezért ez egy nagyon fontos téma, és nem is véletlen, hogy Pál itt ebben a felsorolásban azok közé sorolja, amik ebben a világban a legjobban megkötözik az embereket. Nézzük meg, hogy milyen fajta harag is van. Rögtön itt az Efezusi levélben találkozunk kétféle haraggal. Ugyanis ha megnézitek az 5. rész 6. versét, akkor az a következőképpen szól: senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Itt is van szó egy haragról, ami Istennek a haragja, és amiről tudjuk, hogy ez egy úgymond helyes harag, tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden harag rossz van, olyan harag, ami helyes, ami helyén való. De rögtön a 4. rész 31. versében meg olvasunk arról a haragról, ami helytelen: minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Meg látjuk, hogy a haragot itt pedig a gonoszságok közé sorolja Isten. Tehát olyan dolog, ami nem való, és nem illik az emberhez, és kimondottan gonosz természete is van, vagy természete van. Nézzük meg először egy-két példát a helyes haragra. A 119. Zsoltárnak az 53. versét szeretném olvasni nektek. Azt írja a Zsoltáros: elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyták törvényedet. Van tehát egy olyan harag, ami természetesen ezt is kezelnünk kell, és ezt is úgymond kordában kell tartanunk, de ami nem magunkért jön, vagy nem magunkért keletkezik, hanem itt látjuk azt, hogy Istennek a törvényenek a megcsúfolása vagy elhagyása miatt születik. Vagy pedig, hogyha a Márk 3.5-höz lapoztok, ott az Úr Jézusnak egy mondatát fogjuk olvasni, tehát Márk 3.5, ott is valami hasonlót látunk. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki kezedet. Ugye ez akkor történt, amikor meg akart gyógyítani az Úr Jézus egy embert, egy sorvadkezűt, és a farizeusok pedig nem tetszésüket fejezték ki. És azt látjuk, hogy haragosan végignézett rajtuk. Az Úr Jézus, tudjuk, hogy egy példát adott a mi életünkben, tehát mindaz, amit ő tett, az helyén való, mindaz, amit ő tett, az követendő a mi számunkra. De nézzétek meg, hogy rögtön itt utána mi is következik. Szóval haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Tehát ez a harag, ami az Úr Jézusban volt a farizeusok felé, ez rögtön párosult egy sajnálattal, hogy milyen nyomorult állapotban vannak ezek az emberek. Hogyha úgy szeretném összefoglalni ezt a fajta haragot, akkor úgy tudnám mondani, hogy ennek az oka az Isten lényének, törvényének, akaratának a visszautasítása vagy megcsúfolása. Hogyha ilyesmit látunk, akkor igenis helyes dolog az Isten lelke által, az Isten lelke irányítása alatt úgymond haragosan hozzáállni ehhez a dologhoz, mert ez azt jelenti, hogy pontosan az sérül, amit Isten adott ennek a világnak, az ő törvénye, az ő akarata, az ő lénye. Ez egy helyes harag. Mi is ennek a haragnak a célja? Ezen a világon, addig, amíg a kegyelem tart, mindig a helyreállás, és mindig az engedelmességnek az elérése. Tehát ennek a haragnak a célja nem az, hogy véglegesen elpusztítsunk valakit, vagy egyszerűen csak haragudjunk rá, vagy ezt a haragot úgymond dédelgessük magunkba, hanem az a célja, hogy az illető helyreállhasson, és helyes útra térjen az ő életében. Hogyha rátérünk a másik fajta haragra, ugye a helytelen haragra, akkor Még a Jakab leveléhez szeretnék lapozni, mert ott is van egy az 1.19-ben. Ezzel kapcsolatban néhány gondolat. Azt mondja itt Jakab, tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Azt mondja itt Isten igéje, hogy az ember haragja, tehát ami emberi mi voltunkból fakad, nem a lélek vezetése alatt való életünkből, hanem az emberi mi voltunkból, az nem szolgálja Istennek az igazságát. Tehát a helyes harag az a harag, ami pont, hogy Isten igazságát szolgálja, azért keletkezik, azért mutatkozik meg, hogy valaki helyreálljon és valaki elgondolkozzon, míg az ember haragja, az pont ellentétesen nem szolgálja az Istennek az igazságát, hanem pontosan azzal ellentétes eredményt ér el. Hogyha össze szeretném foglalni, hogy mi is az oka általában az emberi haragnak, akkor azt mondhatnánk, hogy a mi lényünket, a mi gondolatainkat, a mi akaratunkat érő sérelem. A mi haragunknak, ami az emberi mi voltunkból ered, az mindig az, hogyha valami sérelem ér bennünket. Azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy amikor őt olyan értelemben, tehát őt érte a sérelem, mint áldozatot, aki eljött és aki ezért jött, akkor soha nem ez a harag jött elő belőle, sőt, majd látni fogjuk, hogy a kereszten ugye azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Az emberi haragnak az oka mindig az, amikor valami bennünket ér sérelem. A te lényedet, a te gondolatodat, a te akaratodat úgy érzed, hogy téged ért valamilyen támadás. Ennek a célja, ennek a haragnak, vagy a másik ember szenvedése megalázása, úgymond egy visszavágás, hogy ugye ő megbántott engem, és én a haragommal próbálok úgymond harcolni, vagy valami módon kárt okozni neki, vagy úgy is mondhatnám, hogy a magunknak a lelki gondozása, idézőjelbe, mert úgy érzem, hogy ezzel a haraggal úgymond meg tudom gyógyítani azt a sérelmet, ami engem ért, ami az én szívemet ért, vagy a magam igazolása, vagy megnyugtatása, hogyha én haragszom, akkor végül is valamit tettem ezelőtt a sérelemvel szemben, és így feldolgozom. Ez egy hamis cél, mert így nem tudod feldolgozni, vagyis részben igen, mert ugye azt mondja Isten igéje, hogy ne menjen le a napati haragotokat, de majd erről mindjárt beszélünk, hogy van ennek lehetősége, hogy úgymond ezt kifejezd, de ezt mindenképpen Isten igéje szabályozza a mi életünkben. Tehát amikor a haragról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ez a kétféle harag van, és amikor találkozunk a Bibliában olyan haraggal, ami helyes, akkor tudnunk kell, hogy az a harag, de azt nem használhatjuk arra, hogy megindokoljuk az emberi haragunkat, hogy tehát akkor nekünk is szabad például a mostani helyzetben haragudni. Itt ez az ige, amikor erről beszél, hogy ha haragusztok is ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Ez legfőképpen erről a helytelen haragról szól, hiszen ennek a megtartása okozhatja azt, hogy helyet adunk az ördögnek. Az egy másik dolog, hogy esetleg lehet egy ilyen álságos szent harag is bennünk, ami kívülről nézve bár úgy néz ki, hogy esetleg Isten törvénye miatt haragszunk, de mégis valami más ok van mögötte, akkor ez ugyanígy helytelen. Hogyan is működik a harag a mi életünkben? Ugye az első fázis az egy olyan dolog, amivel hát mi nem tudunk, tehát nem tudjuk megakadályozni, nem tudjuk azt elérni, hogy soha meg ne haragudjunk, hogy soha ne gerjedjünk haragra. Ez egy érzelemből indul ki, lehet persze tanult viselkedés is, lehet olyan tanult viselkedés, hogy valaki olyan családból vagy olyan kultúrában nő föl, ahol ennek a haragnak úgymond van egy... úgymond, hogy kultúrája, tehát ez fontos. Talán éppen Csavi beszélt erről, Albániában, ugye ott a bosszúállásnak van egy ilyen kultúrája, ami azért eléggé összefügg ezzel, hogyha te nem állsz bosszút, akkor kvázi helytelen cselekedetet tettél, nem védted meg a családodat, kiutasít téged a társadalom. Itt Magyarországon, hála Istennek, ez nem került be ilyen szinten az életünkbe, de azért benne van, tehát azért, hogyha jól megnézzük, azért lehetnek olyan helyzetek, amikor igenis erre bátorít téged a világ, vagy akár az a család, ahonnan jössz. Ezt tudnod kell, hogy ez is okozhatja azt, hogy te állandóan haragudj, ezt tanultad. Amikor ilyen házassági felkészítés szokott lenni, akkor szoktam azt kérni mindig, hogy nézzétek át, hogy mit hoztok a két családból, és mondjátok ki Isten igéjének a fényében azokra a dolgokra, amik jók, hogy ezek jó dolgok, ezeket szeretném továbbvinni, és ha találtok olyat, amik nem követendők, rosszak, akkor azokat Isten fényében tagadjátok meg. Ezzel nem azt jelenti, hogy magát a családot tagadod meg, hanem azt a fajta viselkedést, azt nem akarod továbbvinni. Tehát ez egy hamis gondolkodás, hogy minden, amit úgymond örököltünk, azt nekünk tovább kell vinni. Minden, ami Isten igéjével egyezik, azt igen. Tehát a haragnak az első fázis, hogy vagy az érzelmeimből, vagy pedig egy ilyen örökségből megindul. Ez az, amit úgy mondhatnánk, hogy ránk tör a harag, nem tudjuk ezt megakadályozni, de a második fázis az, amiről itt ír Istennek az igéje, amivel már te viszont tudsz foglalkozni. Mert senki nem tudja megakadályozni ezt, hogy ez elinduljon egy hirtelen helyzetben az ő életébe, de utána viszont azt mondja Istennek az igéje, hogy ebben a második fázisban két lehetőséged van. Az egyik az, hogy táplálod a haragodat, tehát megharagudtál, és úgymond azon munkálkodsz, hogy ez úgy még nagyobb lángra lobbanjon, vagy legalábbis ne aludjon ki, mert úgy érzed, hogy ha ezt nem teszed, akkor mintha magadat veszítenéd el, mintha azt hazudja neked az ördög, mintha ha te nem haragszol, akkor igazából igazat adtál a másiknak, aki téged megbántott, és te úgy tudod ezt megvalósítani, hogy te haragszol. Ez az egyik lehetőség, hogy táplálod a haragodat, a másik pedig, hogy kioltod ezt a haragot. A másik lehetőség az, hogy azon munkálkodsz ebben a fázisban, hogy ezt a haragot feloldozod, azért feloldjad, azért is mondja, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Szeretném felolvasni a 4. Zsoltárnak az 5. versétől, hiszen onnan is van ez az idézet is egyébként, és ott is beszél erről a témáról a Zsoltáros. Azt mondja, ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Tehát azt látjuk itt, hogy ha felindulunk is, azt mondja, ne vétkezzetek, gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le, és ez, tehát a felindulással ellentétes az, amikor azt mondja, hogy igaz áldozattal áldoztok, és bíztok az Úrban. Hogyha te elengeded a haragodat, azzal tulajdonképpen a te Úr felé való bizalmadat fejezed ki. Hogyha azt mondod, hogy te ezt nem akarod megtartani, azt mondod, hogy Uram, odaadtam neked, majd a római levélben erről van is szó, hogy én ezt a te kezedbe, hogyha magam tartom a haragomat, azzal azt fejezem ki, hogy én a magam kezébe veszem a dolgoknak a megoldását, az Isten nem tud nekem igazságot adni, az Isten nem tud engem megvédeni, majd én megvédem magam. Azt mondja, hogy igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívemben azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk, békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Tehát itt egy csodálatos kifejezése van annak, hogy Isten az, aki tud neked segítséget adni abban, hogy békesség legyen a szívedben, ő az, aki tud segíteni neked abban, hogy tudjál nyugodtan aludni, és ne úgy aludjál, hogy állandóan ezeken a dolgokon gondolkozol, ő az, aki meg tud téged menteni. Ezzel szemben a másik lehetőség az, hogy mindezeket a saját kezedbe veszed. Tehát itt a másik fázisban két dolog van. Az egyik az, hogy táplálod a haragodat, ezt már tudatosan te tudod tenni, vagy pedig lecsillapítod a haragodat, és Isten elé mész a te haragoddal. Amikor gondolkoztam, akkor a gipszkartonozás jutott eszembe erről az egész témáról, nem tudom, kitaláljátok-e, hogy miért. Az a rész, amikor már fönt vannak a gipszkartonok, és a réseket kell kitölteni. Azért, mert a gipsznek van egy olyan tulajdonsága, hogy egy darabig még úgymond hát alakítható, de egy idő után megköt. Utána már nem tudsz vele mit csinálni, utána már vízzel se tudod föloldani. Ugye a mai gipszek azok elég profik ebben a dologban, mert jó sokáig, tehát vettek ilyen kötésgyors vagy lassítókat be, úgyhogy sokáig lehet kenceficélni ott és valahogy kialakítani, de az is egyszer megköt. És valahogy így van ez, hogy a második fázisra van egy bizonyos időd. Erre mondja Isten igéje, hogy ugye ne menjen le a napati haragotokkal, de hogyha ezt nem használod ki, akkor megköt ez a harag. És utána már ott vagy a harmadik fázisban, ami pedig már azt mondhatnánk, hogy egy keserűséget fog jelenteni. Már úgymond beleépült az életedben, és oly sok ember van ebben a világban, akik ilyen haragokat, ilyen megkötött haragokat hordoznak, és itt már azt mondom, hogy nem elegendő az, ami itt van, ebből már szabadulásra van szükség. Amikor valaki már évtizedek óta haragokat hordoz, abból már nem tud egyik pillanatra a másikra, hogy na jó, akkor megbocsájtok. Ott már szabadulásra van szükség, ott is Isten igéje és Isten segíthet neked, de az egy nehezebb dolog már, és nem érdemes ezt megvárni. Úgy is mondhatnánk, hogy a másik dolog a harmadik fázisban, ha viszont megbocsájtottál és elengedted, akkor ott pedig a megbocsájtás és az elengedés köt meg. És már nem tudsz újra haragudni. Hát nem lehet azt, hogy egyszer már úgy lelkedben megbocsájtottál, és akkor egy hét múlva úgy gondolkozom, mégis azért inkább haragszom egyet. Ez már nem megy. Azt már nem tudod, mert Isten már megszabadult, elvégezte ezt a te szívedbe. Tehát itt nagyon fontos, hogy ebben a második fázisban mi fog történni az életedben. Ugye itt van az, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ez egy jó példa arra, hogy Isten igéjét hogyan kell értelmeznünk, hogy mit jelent az a teljes szó szerinti értelmezés, amikor azt mondjuk, hogy mindent szó szerint értelmezünk, mert akkor itt arról lenne szó, hogy figyelnünk kéne a naplementét, hogy hát addig gyorsan meg kell bocsájtani, és hát valaki írta egy könyvbe, hogy ugye Grönlandon ott akár hónapokig lehet haragodni, mert ott ugye van olyan idő, amikor nem megy le a nap, de nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy arról talán igen, hogy jó azt mondani, hogy körülbelül egy nap alatt azért fontos lecsillapodnunk. Tehát fontos egy nap alatt lecsillapodnunk, de azt is mondhatjuk, hogy igen, lehetnek olyan bántások, amit gyorsan tudunk rendezni, és lehetnek olyan bántások, amit hosszan kell rendeznünk, és a lelkünkben akár évekig dolgozunk rajta, de itt az a fontos, hogy elindul-e az, hogy te kimondod Isten előtt, hogy én megbocsájtottam. És küzdesz ezért, és hogyha ez elindul, ha még hosszabb ideig is tart, de már ebben a folyamatban vagy, akkor a gyógyulás útját járod. Míg hogyha táplálod, akkor menthetetlenül belép az ördög az életedben, azt mondja Isten igéje. Tehát úgy mondanám, hogy egy nap alatt mindenképp eljussál oda, hogy kimondjad, hogy ez helytelen, és azt te nem akarod, és hozz egy döntést, hogy Uram, én ettől szabadulni szeretnék. És kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és segíts, hogy én is meg tudjak bocsájtani annak, aki megbántott engem. Azt mondja itt az ige, és itt van ugye az indoklás, mert tudjuk mindig, hogy tehát valamit le kell vennünk, a haragot kell levennünk, valamit föl kell vennünk, úgy mondanám, hogy ezt a megbocsátásra való készséget. Hogy egy olyan emberré kell válnunk, akiről tudjuk, hogy ez egy olyan ember, aki mindig azon dolgozik, hogy hogyan tudna megbocsájtani a másiknak. Ez erre van kihegyezve. Csodálatos egy ilyen emberrel együtt lakni, vagy együtt élni, mert hogyha meg is bántom őt, tudom, hogy mindig van út arra, hogy rendezzük a kapcsolatot. És Isten azt mondja, hogy az ő országában így működnek a dolgok. Hogy ott nem úgy, mint a világban, hogy mindenki mindenkire haragszik, és úgymond még sikk is megtartani a haragot, hanem olyan embereket szeret Isten, hogy olyan embereket akar, olyan akarja, hogy váljál, hogy te állandóan azon vagy, hogy hogyan tudnál megbocsájtani, hogyan tudnád ezt kifejezni. De tudjuk azt, hogy itt az igében mindegyik mellett van egy úgymond teológiai indoklás, vagy úgy mondanám, hogy az igének egy olyan indoka, amit ha a szívünkbe zárunk, akkor azt mondja Isten igéje, hogy segít bennünket ezen a dolgon. És itt pedig az van írva, hogy helyet se adjatok az ördögnek. Ez egy nagyon komoly indoklás, ha belegondoltok, hogy ezek szerint, hogyha valaki haragot tart, vagy nem akar a haragtól megszabadulni, tehát nem azon dolgozik, hogy megszabaduljon, akkor helyet adott az életében az ördögnek. Hogy mekkora helyet, ugye azt különbözők lehetnek, bár tudjuk azt, hogy az ördög olyan, hogyha egy pici helyet talál, akkor ő oda úgy bemegy, hogy utána már onnan elég nehéz őt kipöckölni. Hogyha haragot engedünk meg az életünkben, helyet adunk az ördögnek. Szeretnék adni, vagy mutatni egy példát ezzel kapcsolatban. 1 Sámuel 18.8-hoz, ha lapoztok. 1 Sámuel 18.8. Hogy hogyan is működik ez a dolog? Ugye a szegény Saul, mármint az ószövetségi Saul, elég rossz példa, úgyhogy sokszor elővesszük. 1 Sámuel 18.8, 287-es oldal. Olvasom inkább a 6-ostól. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és háromugrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Hát ez a tényállás, hogy ott van Saul, látja, hogy mi történt, és Saulnak lett volna lehetősége örvendezni, hogy nem ő van legelől, hogy milyen jó, hogy nem őt emelik föl, mert egy ember, aki Istent szeret és Isten előtt van, mindig rosszul érzi magát, amikor kezdik őt magasra emelni, inkább mindig mondaná, hogy Isten, emlékeztek a Reménység Fesztiválra, hányszor voltak azok, akik mutogattak mindig, amikor taps volt, hogy fölfelé mutogattak, hogy egyrészt örültek, hogy tetszett, de nem akarták ők fogadni ezt. Saulnak itt volt a lehetősége, és még neki is azért tulajdonítottak 1000 embert, tehát az se semmi. De az történt, hogy erre igen megharagudott Saul. Előjött belőle ez a testi mi volt. Előjött belőle az, hogy ő úgy megsértetnek érezte magát, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta. Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Azt látjuk, hogy ott volt a megharagudás, és utána pedig innentől kezdve nem kezdett el dolgozni ezen, hogy na hát jó lenne, végülis feldolgozza, és ez nem is olyan nagy baj, hanem innentől kezdve állandóan rossz szemmel nézett Dávidra. És nézzétek meg, hogy mi történt a következő nap. Másnap megszállt a Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében lándzsa volt, Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. Dávid 2:10-ben kitért előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Tehát azt látjuk, hogy rögtön egy olyan hatás alá került Saul, amelyik már egészen a gyilkosságig vezette volna őt. Nagyon gyorsan történtek ezek a dolgok. De utána, hogyha lapoztok, és a 20. versnek a 33. vagy a 30. verséhez lapozunk, a 20. rész 30. verséig, akkor ott látjuk, hogy hogyan működik ez tovább. Akkor haragra gerjedt Saul Jónátán ellen, és ezt mondta neki, te romlott és engedetlen fajzat. Ez a saját fia. Jól tudom, hogy te Isai fiát pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belőled és a királyságodból semmi. Azért küldj érte, és hozasd ide hozzám, mert a halál fia ő. Jónátán azonban így válaszolt apjának Saulnak, miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Azt látjuk, hogy itt már olyan szintre ment a Saul, mert saját fiát akarta meggyilkolni. Persze mondhatjuk, hogy hát azért ezek túl durva példák. De nézzétek meg, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ha nem indul el ez a gyógyulás az a szívedben, akkor el fog indulni más. Akkor az ördög helyet fog kapni az életedben. Ezzel indokolja, és ezért mondja, hogy vigyázzatok ezzel nagyon. Úgy is mondhatnánk, hogy az ördög, hogyha haragot tartasz a szívedben, és nem adod át Istennek ezt a dolgot, és nem mondod azt, hogy te annyira bízol Istenben, hogy tudod, hogy te nem leszel kevesebb attól, hogy valaki megbántott téged, Viszont Isten majd ezzel foglalkozni fog, és ő szeret téged így is, és ő fogja megoldani. Ha te ezt nem teszed meg, hanem magadnak megtartod, akkor jön a sátán, és olyan dolgokra fog rávenni, amit egyébként soha nem tennél. Egy haragos ember, aki utat engedett a haragjának, olyan dolgokat fog csinálni, amit egyébként soha nem tenne. És maga fog a legjobban megdöbbenni, hogy hogyan juthatott ide. Hogy hogyan tehetett ilyesmit. Aztán a másik, hogy elvakítja a szemedet. És tulajdonképpen egy idő után már nem tudsz tőle szabadulni. Van nekem egy jó ismerősöm, akivel a következő történt, hogy az ő édesapját még a második világháborúban, amikor be kellett mindig zárni az ajtókat egy bizonyos idő után, az édesapjával történt az, hogy ő volt a házmester, neki volt egy szabály, és jöttek izraeli zsidó emberek, és nem engedte be őket. És ezek az emberek aztán őt beperelték, és börtönbe került. És ezt olyan igazságtalannak tartotta, hogy azóta olyan, tehát mély gyűlölet van a zsidóság felé. Nem volt az helyes, ami ott történt, de ő neki ezzel semmi dolga nem lett volna. És egy egész népet végül is, úgymond a gyűlöltek padjára ültetett a szívében. És azóta gyűlöl, és nem tud szabadulni, és az egész életét ez befolyásolja. Borzasztó dolog tud lenni, hogyha te valami sérelmet megtartasz. Minden nép ellen mindenki el lehet ilyet találni. Tehát aztán nem lenne egyetlen egy nép se, akit szeretni tudnánk, hogyha így gondolkoznánk, hogy valaki megbántott. Ugye osztrákok, magyarok, szlovákok, magyarok, rengeteg sérelemmel vagyunk tele. Ha ennek utat adunk, akkor ide jutunk, és akkor csak gyűlölködni tudunk. Elvakítja a szemedet az ördög. Ellenségeskedést támaszt, féltékenységet hoz a te szívedbe. Tulajdonképpen az történik, hogy megbilincsel a te életedben. Hogyha harag van a szívedben, akkor bilincsekben jársz. És Istennek nem ez az akarata. Őneki az az akarata, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus, és ezért mondja, hogy tegyük le, bátran tegyük le a haragot. Nézzük meg Jézusnak néhány esetét a haraggal kapcsolatban. Újra szeretném felolvasni a Márk 3.5-öt, hogy tehát Jézus hogyan is bánt a haraggal. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez. Tehát amikor, úgymond, egy ilyen helyes harag van, de ott van Jézusnak, ott van, és sajnálta őket. Egy nagyon fontos kérdés, hogy az, akire te haragszol, még hogyha jó harag is van, akkor is ott van benne a sajnálat. Hogy hogyan tekintesz arra az emberre? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogyha ellenségként, gyűlölt ellenségként tartott számon, az egy teljesen helytelen hozzáállás. Ezt tedd le, mondd ki Istennek, hogy nem akarsz róla így gondolkozni, hiszen nem test és vér ellen van tusakodásunk. Aztán nézzük a János 2.13-at. Ott is látunk egy példát. János 2.13. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomba találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványnak egy eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Ez egy nagyon fontos, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Egy fontos dolog, hogy mi van a haragod mögött. Ha tudod mondani Isten színe előtt, hogy Uram, én bennem ez van, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem, akkor azt mondom, hogy igen, akkor van ennek helye az életedben. De a legtöbbször nem ez van. A legtöbbször a mi magunk iránti kicsinyes dolgok vannak mögötte. Nem mondhatjuk, hogy a te házad iránti féltő szeretet van mögötte. Jézus, amikor ezt tette, mert szoktuk példának hozni ezt a korbácsos dolgot, hogy Jézus is ám azért kikergette, De nézzétek meg, hogy mi volt mögötte. Az előbb az volt mögötte, hogy sajnálta őket, most meg az volt mögötte, hogy az ő atya házának iránti féltő szeretet volt. Aztán nézzük Lukács 23.32-t. Megint csak Jézusnak az életében. Lukács 23.32. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Éreztek itt haragot Jézusnak a szavaiban az emberek felé? Nem. Nincs benne harag. Pedig szörnyű sérelmeket kapott az Úr Jézus. De őt bántották, mint Krisztust, aki eljött, hogy áldozat legyen értünk, és semmilyen jelét nem mutatta a haragnak. Hát ha ő ebben példát adott nekünk, hogyha ő azt mondta, hogy ha ő így tudta ezt megélni, akkor mennyivel inkább tehetjük meg mi is. Akkor mennyivel inkább engedhetjük el mi is mindazokat a dolgokat. És biztos vagyok benne, hogy egy ember se ül itt ebben a teremben, akinek ne lennének sérelmei. Vagy akinek ne lennének olyan dolgok, amit talán még mindig ki lehet fejezni. Még mindig lehet mondani, hogy Uram, ezt teljesen elengedtem. A keresztért. Teljesen elengedtem, hiszen te is elengedted nekem. És végül még az Úr Jézus példával kapcsolatban a Máté 5.22-höz lapozzunk. Ott pedig látjuk, hogy az Úr Jézus mit is gondol a haragról. Mire bátorít bennünket. Máté, hát 5.21-től olvasom inkább. Ugye itt arról beszél az Úr Jézus, hogy a törvénnyel nekünk milyen kapcsolatunk van, és talán emlékeztek rá, hogy amikor a Galata levéről volt szó, akkor beszéltünk arról, hogy nekünk a törvény az nem elmúlt, és nem az van, hogy ahhoz nekünk már semmi közünk, hanem az van, hogy nem a törvény által élünk, hanem a lélek által élünk, és gyönyörködünk a törvénybe. Hogy egy új helyre, egy új polcra került a mi életünkben Istennek a törvénye, és itt beszél arról az Úr Jézus, hogy mit is, hogyan is kell gondolkozni egy embernek, akit Isten lelke vezet, hogy hogyan éli meg Isten törvényét. Azt mondja az Úr Jézus, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszégi eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus semmilyen kibúvót nem enged. Nem enged a haraggal, ezzel az emberi indulattal, az emberi haraggal nem enged semmit. Azt mondja, hogy ez helytelen, és hogyha már a 10 parancsolatra gondolunk, akkor a 10 parancsolatban a ne ölj parancsolattal teszi egyenlővé. Tehát lássuk, hogy ez milyen, mennyire súlyos, és mennyire megköti, és tönkre teszi az életedet. Hát, hogyha visszatérünk most az Efezusi levélhez, és megértjük azt, hogy mindennek, tehát az az oka, azért beszél erről ennyit Pál, mert szeretné, hogyha azok a dolgok, amik a világban vannak, és amik a világot megnyomorítják, és a világot hajtják, és munkálják, azok ne lennének a mi életünkben, hanem bennünket Krisztus vezetne, és hogy eljutnánk oda, hogy felragyog nekünk a mi lelkünkben Krisztus, és szabadok vagyunk a Krisztus követésére, hogy ezért írja, akkor látjuk, hogy miért kéri tőlünk ma Istennek az igéje, és Isten maga, hogy engedjük el a mi haragunkat. Néhány dolog, amit érdemes végig gondolnunk. Hogy szoktunk-e felindulni, amikor Isten szóban vagy magatartásban megcsúfolják? Szoktál-e, hogyan hat ez rád? Vagy ez közömbös? Ugye ez a jó haraggal kapcsolatban van, tehát hogy szoktuk-e ezt tenni? Vagy pedig ezek közömbösök, inkább a saját sérelmeink vannak, amik bosszantanak bennünket. A másik dolog, hogy amikor felindulsz, akkor mi annak a célja? Mi annak a célja? Az, hogy önmagadat helyezd előtérbe, vagy a másiknak kárt okozzál, vagy pedig, ami Isten igéjében van, hogy a te féltő szereteted, az Istennek a népe, az Istennek a dolgai, az Isten lénye felé megalázás vagy helyreállítás. Ami haragod van, az azért van, hogy kifejezzed ezt a megalázást a másik felé, vagy pedig helyre szeretnéd állítani őt. És a harmadik kérdés, hogy van-e felindult harag bennünk, ami lényünket érő sérelem miatt. Erre fontos, hogy most válaszoljál a te lelkedben, hogy van-e benned felindult harag. Bármiért. Lehet ez nagyon régi, lehet ez nagyon friss, vagy közötte valahol, mindegyik rossz. Hogyha van ilyen, akkor arra kér téged Isten és mindannyiunkat, hogy tegyük le ezeket. Mit tudunk tenni a haragunkkal? Mit tudunk tenni, hogyan tudjuk ezt a második fázist úgymond helyesen megélni? Ugye az egyik az, hogy nem tápláljuk. Tehát nemet mondunk, gyorsan eljutunk oda, hogy azt mondjam, hogy hú, de megharagudtam, ez nem volt jó, Uram, kérlek, hogy segíts, hogy lecsillapodjon az én lelkem. A másik, amit viszont tudunk még tenni, hogy elmondjuk Istennek. Mert egyetlen egy helyen lehet elmondani a mi haragunkat, egyetlen egy helyen önthetjük ki a mi haragunkat Isten előtt. Az sem jó, hogyha bezárjuk magunkba, az sem jó, hogyha soha nem mondjuk ki, az sem jó, hogyha úgymond megpróbáljuk emberi módon ezt elzárni, hanem oda megyünk Istennek a szent helyére, és elmondjuk neki. És kérjük, hogy megmutatjuk. Az Úr úgyis látja, hogy mi van a te szívedben. És azt mondja, Uram, ez van bennem. Te fogsz legjobban megdöbbenni, és azt mondja, Uram, ezeket itt szeretném hagyni, és kérlek, bocsáss meg, és csendesítsd le a lelkemet. Egy példát szeretnék csak egy Zsoltárból hozni, ami a babiloni foglyok panasza, 137-es Zsoltár, 9. verse. Boldog lesz, aki megragadja, és a sziklához csapja csecsemőidet, írja a Zsoltáros. Nyilvánvaló nem azért van ez a Zsoltár itt, hogy mi így gondolkozzunk szomszéd népekről. De látszik azt, hogy igen, van az emberben, ott vannak mély indulatok, és Isten előtt nem szabad ezeket elrejtenünk, Isten előtt kimondhatjuk, Isten előtt letehetjük, csak ő előtte. Másik előtt nem. Annak csak rossz vége lehet. Tehát mit tudunk tenni? Nem tápláljuk, elmondjuk Istennek, és kérjük, hogy segítsen letenni. És ne késlekedjünk egy napnál tovább. De azért szeretném mondani, ha valakinek nem sikerült egy nap alatt megbirkózni vele, akkor ne azt gondolja, hogy hát ez nem sikerült, hanem dolgozzál tovább rajta. Nap mint nap újra dolgozzál. Tehát arról szó lesz, hogy te szabadulni akarsz tőle. És hogyha nem megy, kér segítséget. Nem egy plegykatársattól, hanem valakitől, aki lelkigondozó, és aki segít, és aki azt mondja, hogy igen, segíteni szeretnék, mert tudom, hogy ez tönkre teszi az életedet. Néhány indok, hogy miért is tegyük meg ezeket, hogyha szeretnéd a szívedben ezt eldönteni ma. Hát az egyik, talán a legegyszerűbb, hogy mert Isten kéri. Tényleg ez az egy elegendő lenne, nem? Hát ha Isten kér, hát akkor megteszem. Hát ő csak jót kér tőlem. Tehát ezt mindenképp jól értsük meg a mi szívünkben, értelmünkben, hogy Isten arra kér, hogy ne tartsunk haragot. Engedjük el. Aztán a másik indok, amit látunk, hogy mert helyet adunk az ördögnek. Ez egy figyelmeztetés, hogy ha ezt te megteszed, akkor ez fog történni. És Isten tudja, hogy mi fog történni, tehát ez nem egy opció, hogy még akár még az ördög is megkörnyékezhet téged, nem ez van itt írva, hanem az van, hogy helyet adsz az ördögnek az életedbe. Aztán megmérgezi az életedet, nyomorult életed lesz. Hát mindenki tudja, hogy aki haragszik, mindenki átérte már ezt, hogy az milyen lelki állapot, hogy az nem jó, nem szeretjük. Az megrontja az életedet, megnyomorítja az életedet. Aztán ott van még egy az Isten igéjében, hogy Isten igazságát nem szolgálja. Hát melyikünk akarna olyan lelkiállapotban, vagy olyan helyzetben lenni, hogy nem az Isten igazságát szolgáljuk. Hát azért tértünk meg, azért adtuk át az életünket Istennek, amikor itt a dicsőítésben énekeltük, mert Istent szeretném szolgálni. Hát ha valaki haragot tart, akkor nem szolgálja Isten igazságát. És még talán egy ilyet is mondhatnék, ami az igéből benne, hogy nem tudsz aludni, hogyha haragot tartasz. Annyi dolog van az ellen, hogy ne tedd. És annyira bátorít Isten, hogy tegyük le. Fontos tudnunk, hogy ezt csak Isten lelke által tudjuk megtenni. Igazán a szívünkben, magunk emberi okból ezt nem tudjuk. Ezért írja itt Pál, hogy frissüljetek fel, hogy öltsétek fel az új embert, és lelketekben, elmétekben frissüljetek fel. Isten lelke az, aki mindezt el tudja végezni bennünk. Mit ígér Isten? Azt ígéri, hogy szellemileg frissek leszünk, hogy életünk összhangba lesz Isten akaratával, hogyha ezt letesszük, hogyha megszabadulunk tőle. Szeretnék még így a végén befejezésül egy pár szót arról mondani, hogyha megnézitek itt az Efezusi levelet, akkor az 5. rész 6. versétől a 14-ig tulajdonképpen egy olyan segítséget ad Istennek az igéje, amikor ilyen felzaklatott állapotban vagyunk, hogy mit is tegyünk. Én azt szeretném, és az a vágyom, hogy a Biblia nekem is, meg nektek is, mindenkinek egy olyan könyv legyen, hogyha bajba kerültök, hogyha bármi kérdésetek van, akkor ki tudjuk nyitni, és tudjuk azt mondani, hogy Uram, most a Te igédből veszek segítséget. És tudjuk, hogy mi hol van, persze tökéletesen senki nem ismeri, de hogy hétről hétre, napról napra olvassuk, egyre több dolgot ismerünk meg, és itt jegyezzétek meg, akár írjátok oda magatoknak, hogy itt az 5-6-tól 14-ig egy olyan üzenet van, ami, hogyha felindulsz, akkor elolvasandó. Akkor egy olyan dolog, ami segít téged, hogy lecsendesedjen a lelked. Majd erről még később többet fogok beszélni, most csak egy picit megemlítem, hogy nézzétek, hogy mennyire kifejezi ezt is, hogy hogyan tudsz te megszabadulni a haragottól. Azt mondja, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ugye az üres beszédével megtévesztett úgy is, hogy belegyalogol a lelkedbe, és megtévesztett úgy is, hogy azt mondja, hogy neked most haragudnod kell. Hogy amikor megáll, amikor fel vagy zaklatva, olvasd el, és mondd azt, hogy te nem akarsz emberi dolgokra hallgatni. Azt mondja, ne vegyetek tehát részt ezekben. Ne vegyetek hát részt ezekben. Tehát azok a dolgok, amiket a világ nyom, ne vegyetek részt benne. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Gondold el, hogy most az az állapot, amiben vagy, az most milyen? És azt mondja Isten igéje, hogy úgy kell élned, mint a világosság gyermekei. És itt van rögtön egy 3 dolog. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Amikor az ember fel van dúlva, és haragszik, akkor ezek nincsenek meg benne. Akkor rögtön látod, hogy ó, Uram, hova kerültem, mit tettem? A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Arra kér Isten, hogy ítéld meg, hogy mi kedves az Úrnak. Kedves az Úrnak, hogy most haragszol. Kedves az Úrnak most, hogy ezt teszed, vagy nem teszed. A te lelkedben ki tudod mondani. És azt mondja, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Azt mondja Isten igéje, hogy leplezzétek le ezeket. Amikor arra bátorít az Úr, hogy leplezzük le ezeket, sokkal jobb magunkba leleplezni. Sokkal jobb még akkor, amikor még csak bennünk jött, és mi magunk leleplezzük, és akkor le van rendezve, és Istennel megbeszéltük. Isten színe előtt lelepleztem, letettem. Persze, hogyha ezt nem tudjuk, akkor lehet, hogy majd egy lelkigondozónk, egy barátunk, vagy talán többen fogják leleplezni, az már nehezebb, fájdalmasabb, de még mindig sokkal jobb, mint benne maradni. És azt mondja, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hát a mai napon a haragról volt szó, és a megbocsájtásról, és arról, hogy nem tartunk meg semmilyen haragot a mi szívünkben. Én szeretnélek most is hívni benneteket egy imádságra. Most először csak elolvasom, és utána majd együtt fogunk imádkozni. Akinek ez a szívében ott van, és hozott döntést, azt majd kérem, hogy mondja el velem, de most elolvasom először. Az igére alapozva döntöttem, hogy nem akarok haragot tartani. Ezt Isten színe előtt kimondhatjuk, hogy az ígére alapozva döntöttem, hogy nem akarok haragot tartani. Segíts a megbocsájtásban, az elengedésben. Hiszen téged sokkal több sérelem ért, mint engem. Köszönöm, hogy értem is meghaltál a kereszten. Kérlek, Úr Jézus, légy Úr a szívemben, és formálj engem. Erre hívlak most benneteket. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt, és egy picit csöndbe fogunk lenni. Mindenki az ő szívében az Úr elé állhat, és megfogalmazhatja, hogy ebben a dologban szeretne szabad lenni. A saját magadban csöndben elmondhatod, amit az Úrnak szeretnél, és utána pedig majd hangosan fogom ezt mondani, és kérlek benneteket, hogy akinek ez a szívéből szól, az mondja majd velem. De most egy-két percet csöndbe leszünk, hajtsuk meg a mi fejünket. Imádkozzunk. Az igédre alapozva döntöttem, hogy nem akarok haragot tartani. Segíts a megbocsátásban és az elengedésben. Hiszen téged sokkal több sérelem ért, mint engem. Köszönöm, hogy értem is meghaltál a keresztem. Kérlek, Úr Jézus, légy Úr a szívemben, és formálj engem. Ámen. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és te látod a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat, és egy szívvel kiáltunk te hozzád. Könyörülj meg rajtunk. Segíts, hogy mindazt, amit most eldöntöttünk a szívünkbe, azt meg tudjuk cselekedni. Uram, te munkálkodj a te lelked által a mi szívünkbe. Kinyitjuk a mi szívünket, és várunk, hogy cselekedjél, és szeretnénk engedni, Uram. Szeretnénk szabadon élni, szeretnénk örvendezve élni, szeretnénk megbocsátó emberek lenni, szeretnénk olyan emberek lenni, akik állandóan azt keresik, hogy hogyan tudnának megbocsájtani. Uram, köszönjük ezt az életet, hogy te ilyen csodálatos tervet adtál nekünk. Szeretnénk a te dicsőségedre élni, szeretnénk, hogyha ránk ragyogna a te orcád világossága. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet.